Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 68. Zsoltárunkat. Tartalmában hasonlít a felolvasott 30. Zsoltára. A 68. Zsoltár hugenották harci éneke, így kezdődik az első verszak, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségé. Foglaljuk el helyünket. Ének szóval magasztaljuk tovább a mi Úrunkat, Istenünket, énekeljük a 225. dicséret, első, második, majd pedig a 4., 6. és 8. verseit. A 225. dicséret első verse így szól, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Harminchatodik úrnapja. Mit akar Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy sem átkozódással, sem hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül ne említsük, sőt ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt. Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük, hogy róla igazán tehessünk vallást, őt segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel magasztalhassuk. Hát annyira súlyos bűn Isten nevét esküdözéssel vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák? Valóban az. Nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének meggyalázása. Meg is hagyta, hogy halálbüntetés jár érte.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 30. fejezetéből, a 30. fejezet mind a 13 verséből. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy a gyülekezet ülve, de figyelmesen és nyitott szívvel hallgassa Isten üzenetét. Tehát itt szól hozzánk a Zsoltárok könyve 30. fejezet első versétől Isten üzenete, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltár ez. Zsoltár. Templom szentelési ének Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz, mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Magasztalunk és dicsérünk téged, Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megtették ezt a régiek is. Itt lehet a kezünkbe Dávidnak Zsoltára, Zsoltár éneke. Hiszen őt is nem egyszer üldözte az ellenség. Sokszor úgy látszott, hogy egészen már a kezükben van. Mégis adtál kimenekedést, és mégis adtál majd győzelmet is az ellenség fölött. Köszönjük, Urunk, ezt a történetet is. Nem ő akar győzni, hanem a te győzelmedet kereste. nem ő akarta elveszíteni az ellenséget, hanem a te kezedbe tette. Urunk, adj nekünk is ilyen szívet, ilyen cselekvést. Így lássuk mi is az ellenséget, mint aki a te kezedben van. Így tegyük oda őt is, nem kívánva az ő halálát, elveszését, hanem hogy te légy, aki majd perünkben döntesz. És Urunk, hadd köszönjük azt is, ebben a Zsoltárban is olvastuk bizony, megtapasztaltuk már ezt is, amikor kimenekítettél egy-egy halálos veszedelemből, egy-egy halálos betegségből, amikor megmenekülhettünk, amikor újra talpra állhattunk, amikor nem csak testi gyógyulást kaptunk, hanem először a mi lelkünk gyógyítását, gyógyulását, a felmentő szót, a te kegyelmedet, és utána cselekedtél velünk, akár úgy is, hogy testünket is gyógyítottad. Urunk, hadd köszönjük meg, hadd adjunk neked hálát, és add, hogy ez a hálás szív, ez soha ne legyen úgy, hogy ne tudna újra és újra hálát adni. Hiszen ez a mi érdekünkben is történik. Erre fel is szólít bennünket az ige. Urunk, köszönjük az elmúlt napot is, velünk voltál. Megtartottál kegyelmedből, de egész előző hetünket. És Urunk, hadd köszönjük meg, hogy újra egybe gyűjtöd a te népedet, a te színed elé, a te szavadnak a hallgatására. Olyan nagy ajándék ez, megtehetjük békességben. És adsz nekünk csöndességet is, nem csak külsőt, hanem belsőt. Lenyugodjon a szívünk, ki tudjuk tárni szívünket te előtted. És hadd kérjük is, Uruk, ehhez szent lelkedet, mert így lesz áldotta az ige, így lesz megértetté. És majd itt tudjuk azt cselekedni is, hogy szent lelkeddel segítesz, bátorítasz, erőt adsz, emlékeztetsz. Hogy mindazt, amit hallunk, azt megértsük, hogy azt befogadjuk, és hogy cselekedni is tudjuk. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor nem így tettük. Olyan szörnyű ezekre visszagondolni. De köszönjük, hogy mindig ott van kegyelmet, ami utánunk nyúl, amely visszahoz a te szövetségedbe, amely újra erőt ad a továbbinduláshoz. Add, hogy ne éljünk vissza a te kegyelmeddel. Erősítsd meg akaratunkat, a bűnnel szembeni ellenállásunkat, ez sem tőlünk van, ez is a te erőd, melyet kérhetünk. És Urunk, légy itt velünk újra lelkeddel. Áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy azt befogadjuk, és azt cselekedni is tudjuk. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Ámen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, az evangélium, a jó hír, örömüzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készülődjünk az ige hirdetésére, hallgatására, énekeljük a 154. dicséretet. A 154. dicséretünk egy énekvers, nem a saját dallamára, a dallam a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű énekünk, és a szövege pedig ennek a dicséretnek, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa, mely bölcsi divin hoz elmét, szűri az Úrnak félelmét. Gerjezd fel most hogy még így hitre oltottunk. Vigyen bennünk hitületet, a hit reménység és szeretet. Tégy bölcsek ki, tégy szentek.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az első tesszalonikai leveléből, az első tesszalonikai levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 14. versétől a 24. versig terjedő szakaszból. Református bibliolvasó kalózunk szerinti mai napra ige hirdetésre kijelölt alap ige ez. Hallgassuk fennállva. Így szólt tehát hozzánk a tesszalonikai levél, az első levél, 5. fejezet, 14. verstől Isten írott üzenete. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus általatti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ismerősnek tűnhet ez az ige szakasz, hiszen úrvacsora osztások végén a buzdítást, az intést is egyben, van, hogy innen szoktam felolvasni. Tehát az első tesszalonikai levélnek, az 5. fejezetének, a végéről, ahol az apostol is búcsúzik a gyülekezettől, attól a gyülekezettől, mely olyan kedves volt az ő szívének, ami már európai kontinensen volt található, ugye Görögország, Szaloniki, ma is ugyanaz a település, akkoriban persze jóval kisebb kikötőváros, és hát ebben a városban is apró, kicsiny keresztény gyülekezet alakul, bár igazán számadatai nincsenek erre, valószínűleg ezek házi közösségek lehettek. Aztán persze Isten kegyelméből nőhettek is ezek a gyülekezetek. És hát úgy, ahogy az ismerjük a többi levélből is, miután Pál apostol plántálta ezeket a gyülekezeteket, tehát elment arra a végrékre, hirdette az örömüzenetet, és akik meghallották, választ adva, kis közösségekbe tömörültek, keresztény gyülekezetek jöttek létre, tehát megtörtént az ő gondolkodás módjuknak a teljes megváltozása, azaz a megtérés, és utána ezeket a gyülekezeteket pedig úgy pásztorolt az apostol, hiszen nem mindig jutott már vissza a következő missziós útján hozzájuk, hogy megtette ezt levélben. Azaz, jöttek hírek a gyülekezetekről, sokszor komoly kérdésekre kellett választ adni, akár helyre kellett tenni dolgokat, töredezettségeket, konkrét bűnöket, de volt, hogy bátorítani, buzdítani kellett a gyülekezeteknek a tagjait. Így van benne a Bibliánkban, a Szentírásunkban ez a levél is, és tudjuk, az Új Szövetségünk nagyrészt levelekből áll, azok közül is többsége Pál apostolé, és milyen bölcs az élő Isten, hogy ezt így gondolta, Tehát indította az apostolt az ő bölcsességével, hogy írja le mindezeket. Nem az ő bölcsessége volt ez, Istentől kapta. És utána gyűjtsék össze ezeket a leveleket. És hogy ott az első század keresztényei, már az első század vége felé egybegyűjtik ezeket az iratokat, és azt mondják, Istennek kijelentésehez, meglátva a lélek vezetését ebben. És le is záródik a kijelentés így, és milyen érdekes a 21. századból, hogyha gyülekezetek kérdéseire keressük a választ, akkor megtaláljuk ezekben a levelekben. Lám, az élő Isten ilyen bölcs. Lám, az ember nem sokat változott 2000 év óta sem. Lám, igazán csak a technikai, a technológiai környezet változik körülöttünk. Az ember ugyanaz, a bűnbe esett, a megváltásra szoruló, az újjászületésre szoruló, így is mondhatnánk Isten kegyelmére szoruló ember. Kedves testvérek, mit is jelentenek ezek a szavak? Mit is jelent ez az intés, mert van benne az is? Mit is jelent ez a buzdítás? És ahogy mondtuk, ez nem csak ott akkor a tesszalonikai gyülekezetnek szólt, 2000 évvel ezelőtt, az első század közepe tájékán, hanem szól ugyanígy most nekünk is itt, a 21. század elején, már ugye belépünk a harmadik évtizedbe is. Ugyanúgy intés, ugyanúgy buzdítás, ugyanúgy Istennek a bölcsessége szava hozzánk. Egyrészt van benne kérés, arra vonatkozólag, hogy hogyan kell egymás felé lennünk. Másrészt, és haladjunk ebben a sorrendben, ott van az az igevers, ami sokszor áldásképpen is elhangzik, hogy ebből indul ki minden. A következőt olvastuk a 23. versben, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, és a következő verset is hozzáolvassuk majd, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Honnan indul ki tehát mindez? Valóban onnan, hogy az ember megváltásra szorul. És itt az apostol már többről is beszél, nem csak a megfordult gondolkodásmódról, tehát a mi megtérésünkről, mert addig még nem ismertük az élő Isten, távolodtunk róla, tőle. És olyan egyszerűen írja ezzel a fogalomban, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség, hogy amikor megértjük Isten kegyelmét, ez is az ő előkészítő munkája, akkor hirtelen megváltozik a gondolkodásmódunk. Az értelem újul meg. Aztán ez az értelmi megújulás hoz majd mindent magával. Tehát megfordul az életünk, távolodtunk Istentől, most pedig elkezdünk megint hozzá közeledni. Azt mondja erre a Bibliánk, ezt a kifejezést használja ez az ige is, ez a megszentelődés. A megszentelődésnek az útja. Mit is jelent ez? Az nem azonnal történik. Maga a megtérés történhet azonnal is, így mondom. Szinte egy szempillantásnyi idő alatt. Lehet, hogy Isten hosszan készítette ezt elő, de az is lehet, hogy valaki egyszer hallja meg, és ott nyitottá lesz a szíve Isten üzenetét, akár egyszeri meghallás után is, azt mondja, hogy ez az, amit kerestem, ez az, amire vágyok. Mert ott békességem lesz, mert ott nyugalmam lesz. Az a boldogság, amit kerestem, az ott van Istennél, és most megértettem ezt az üzenetet. De maga a megszentelődésnek az útja, a megszentelődés, az egy hosszú folyamat. Az nem megy azonnal végbe. Hogy is mondja itt az apostol? Hogyan történjen? Mit hasson át? Ezt a hármas, bocsánat, így mondom, görögös felosztást olvastuk ránk nézve, tehát őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket. Azaz az egész embert fölöleli mindez. Az Ószövetség egyszerűbben mondja, úgy mondja, hogy lélek és test, vagy egyszerűen a szív, azaz a belső ember, és a külső a test. Itt egy kicsit külön választja már az újszövetségű gondolkodás a lélek, és az elme, az értelem. És hát természetesen a test, így egész az ember. Azt mondja itt az apostol, hogy Isten így szenteljen meg titeket, hogy nem hagy ki semmit. Az elmét, az értelmet, a lelket és a testet. Ezt hassa át. Nem úgy van, hogy csak a lelkünket, vagy éppen csak a testünket, hanem a teljes valunkat. Ezt szeretné Isten megújítani. Azt szeretné, hogy elinduljunk ezen az úton a megszentelődésnek az útján. Hogy mondtuk, csak is a megfordulás, a megtérés után lehetséges. De azt is mondtuk, hogy ez nem azonnal megy végbe. Isten fokozatosan tisztogat bennünket. Egyrészt kell az is, hogy engedjük mindezt, kinyissuk azokat a területeket is az életünkben, amit esetleg még eddig elzártunk. Isten, hagyd mondjam így, olyan vendég, aki nem tör be abba a házba, ő mindig szelíden teszi ezt. De hogyha beengedtük, akkor nyissuk ki azokat a helyeket is, amit esetleg eddig elzártunk volna előle. És hagyjuk, hogy az ő lelke járjon át bennünket. Ő tisztogasson bennünket. És mindezt teszi úgy, azt mondja itt az ige, hogy majd Krisztus Jézus eljöveteléig végbe megy. Vagy úgy, hogy majd ő lép be a földi történetünkbe, és akkor hirtelen minden élő megláthatja őt, és hirtelen minden hold feltámad. Vagy pedig úgy, hogy mi előre megyünk, hagyd mondjam így, a minden élők útján, és majd megjelenünk előtte. De nem leszünk tökéletesekké. Ezt is elárulja oly sok helyen az ige. Azt szeretné Isten, hogy egyre jobban hasonlítsunk az ő fiára, az ő drága vonásaira, Jézus Krisztusra. De tökéletessé soha nem leszünk. Ez is emlékeztet bennünket a régi, a bűnbe esett ember voltunkra. De hogy hagyjuk-e, hogy Isten tisztogasson, az valóban rajtunk múlik. Tehát ennek a szakasznak ez a kiindulása, ez a közepe, hogy elindulunk azon az úton, ami a megszentelődés útja, és hagyjuk, hogy Isten megújítson bennünket, egyre jobban tisztogassa a mi elménket, értelmünket, hagyjuk, hogy a testünket is kihatása van, tudjuk ez a lélekre, és oda-vissza igaz mindez. És hogy ez az örömüzenet, ezt nem nekünk kell megtenni, ami erőnk az kevés is lenne, elfogyna, belebuknánk, hanem az élő Isten teszi ezt meg. Hogy olvastuk? Hű az, aki elhív erre titeket, azaz az élő Isten. Ő hűséges. Ő az erősebb ebben a szövetségben, mármint én és az élő Isten szövetségében. Ő az, aki nem változik. Ő az, aki mindig hűséges. Ő az, aki feltétel nélkül szeret bennünket, de annyira szeret, hogy szeretne bennünket megtisztítani. Nem hagy abba az állapotba. És mi vagyunk a gyengébbik fél, akik sokszor elbukunk, akik sokszor ellenkezünk. Nem hagyjuk, hogy Isten megtisztítása végbe menjen fokozatosan, ahogy mondtuk a mi életünkben. De hű az Isten, aki elhív erre titeket, és meg is cselekszi azt. Azaz szeretné, hogyha ez elindulna az életünkben, a megtisztítás, a megszentelődés. Mert ő, az élő Isten szent, és akik hozzá tartoznak, szentek. És mit szeretne? Hogy minél tökéletesebbé legyünk ebben az állapotban. A teljes tökéletességet, ahogy mondtuk, nem érjük el. De ez ne legyen kibúvó számunkra. Hogy föladjuk. Vagy én mindig itt tartok. Vagy hogy az én vérem az ilyen. És igazoljuk ezzel a bűneinket. Hanem hagyjuk, hogy az élő Isten lelke által tisztogasson bennünket, meg az ő üzenete, az ő igéje által. Kedves testvérek, ez az kiindulása ennek az igének. Azt mondja, hogy igen, ez ma is a feladat. Nem csak egykor a tesszalonikai gyülekezetben, az ott lévő gyülekezet tagjainak, a Krisztus testének, a már felébredteknek, a megtérteknek, hanem ma nekünk is, és minden egyes keresztény gyülekezetnek. Elindulni ezen az úton. Mi minden következik ebből, mert nagyon sok gyakorlati dolgot fogalmazott meg az apostol. Nem sorrendben fogok haladni, én így gondolom, hogy ez a fajta sorrend, ahogy az végbe mehet az életünkbe, ahogy az apostol is itt leírja a folytatásban egymás mellé rendelve sok mindent. Az első talán ez a lelket ne oltsátok ki. És itt a lélek nagybetűvel van írva, az Isten szent lelkére vonatkozik. Mit is jelent ez? Természetesen, aki már Istené, az teljesen eloltani azt a lángot nem is tudja, de egészen picike kis lángra vissza tudja venni. Mit is jelent ez? Az, hogy Isten az ő lelke által szeretne oly sok mindent, bocsánat, ezt a kifejezést használom, kiégetni belőlünk, ami salak, ami nem odavaló, hogy megtisztíthasson. És Isten nem hagyja ezt sem, hogy túl nagy legyen, túl gyorsan történjen, ezt se tudnánk viselni azt. De lehet bizony Isten lelkét így megoltani, kisebbé venni bennünk. És talán még olyat is látunk, hogy valaki megfordul ezen. Ott azért elgondolkozhatunk azon, hogy az a megfordulás, az a megtérés, az valóságos volt-e. De tény, hogy tudjuk kisebbé venni Isten lelkét, annak hatását bennünk. Ne oltsátok ki, azt mondja az apostol. Hagyjátok, hogy égesse az oda nem való dolgokat. Hagy mondja, még Isten kohójába kerüljön az ember. De nem akar bennünket ezzel elpusztítani, korántsem, de hogy tökéletesedjék a mi életünk, azt szeretné. Aztán ilyet is olvastunk, a következő, a prófétálást ne vessétek meg. Mit is jelent ez? Akár olyan értelemben is, hiszen újszövetségi prófétaságról is beszélhetünk, nem olyan értelme, mint az Ószövetségben prófétáltak, hogy ők új kijelentéseket kaptak, de olyan értelemben igen, hogy Isten lelke indít valakit, és a már ismert igét mégis arra a helyzetre tudja bölcsen vonatkoztatni, ez a prófétaság lelke, ami akár ott megítél embereket. De ilyen is volt, akár buzdít, hiszen a próféta mindig Isten szavát kellett, hogy tovább mondja teljes egészében, csonkítás nélkül, sem hozzátenni, sem elvenni, nem vehetett el belőle. Akár így is, de úgy is, egy kicsit kiszélesítjük ezt, hogy Isten az ő igéivel akar bennünket elérni. Tehát, hogy átjárja az életünket. Nem csak amikor hallgatjuk így, hirdetett igével, ez is Isten kegyelme, hanem amikor olvassuk. Valóban odaállunk-e Isten igéje elé, és komolyan vesszük-e az ott leírtakat, hogy az Isten szava, és hát szoktunk mélyet is, hogy kicsit mazsolázunk, ez tetszik, mert ez megcirógat bennünket, ez meg nem tetszik, mert ez meg megítél bennünket. Szóval az egész kijelentést magunkra nézve kötelező érvényűnek tartjuk-e. És hát talán jobb, így mondom, nagyobb szakaszokat egyben olvasni, mint egy-egy kimazsolázott igét, ahol talán összességében rögtön nem látjuk a mondani valót. Mert veszélyes lehet kiragadni egy-egy igét a környezetéből, a kontextusából, és arra építeni föl valamit. Isten azt szeretné, hogy így legyünk kapcsolatba vele, hiszen az ő kijelentését az igén keresztül mondja el számunkra. Ez adja az ő lelkét, hogy meg is értsük. És milyen csoda az, átéltük már bizonyosan, amikor akár egy jól ismert ige hirtelen megvilágosodik. Addig nem értettük. De aztán egyszer Isten, mert olyan élethelyzetbe kerülünk, adja a jól, akár jól ismert igét, és az hirtelen kinyílik, és végre megértjük. Nem csupán az értelmünkön megy át, hanem a teljes szívünkön, ahogy Isten azzal akár inteni, vagy akár bátorítani akar bennünket. Aztán következik még sok gyakorlati dolog ebből. A következőt olvastuk, szüntelenül imádkozzatok. Ez is ott volt, és ahogy mondtam, nem sorrendbe megyek. Én így érzem ennek a sorrendjét most. Nem azért, mert Isten igét akarnám megváltoztatni, egybe is majd felolvasuk újra, hanem hogy az apostol is összeszedi a gondolatokat. Természetesen ez a sorrend is így jó, de hogyha a megszentelődés útja felől nézzük, akkor most kicsit visszafelé haladunk. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan kulcsra kézzel tartott, kulcsba lévő kézzel, fejünket meghajtva járjuk a mindennapokat. Imádkozni, és itt nem is a külső magatartás forma, amire az apostol utalni akar, hanem ezt lehet belsőleg is elmondani. Természetesen még akár egy hangos környezetben is, autóvezetés közben. Nem egyszer imádkoztam én is így, és mióta van kihangosító, és még ha jár a szám, és egyedül ülök az autóban, még bolondnak se néznek az emberek, azt hiszik, hogy telefonálok, de lehet így ugye imádkozni is. Lehet megállva az utcán is, amikor látunk valakit, vagy valamit, vagy elrohan egy mentőautó, azért is elmondani egy imádságot, akiért mennek. És természetesen nem csak így. Lehet csendben, időt számva rá, akár a nap elején, vagy a nap végén. De azt mondja itt az apostol, hogy szüntelenül. Azaz, ez legyen egy olyan magatartásforma, nem a külső, a belső, hogy az egész életetek ebben a közegben folyjon. A munkavégzés, a gyereknevelés, az egész nap, hogy álljon bele az imádságba. Ez, hogy mondjam, így fogja körbe. Legyen ez a kerete. Hiszen az imádság az mindig az igére adott válaszunk. Istennek tőlünk hangzó szava, vagy a felé hangzó szava. Aztán ilyet is olvastunk, mindenkor örüljetek. Mai világban azt látjuk, hogy próbál, bocsánat, így mondom, örömmorzsákat találni a világ, ezeket majd összegyúrni egy nagy boldogsággá, nem szokott sikerülni, szétesik. És talán ma az a jelszó, hogy élj úgy, mintha minden nap születésnapod volna. Keresd ezeket az örömöket, hajszold is ezeket az örömöket. És legtöbbször azt látjuk, hogy még jobban belefáradnak ebbe, még keseredettebbé válnak így emberek. Mert azt az igazi örömet, amit csak is Isten tud megadni, ami a szívnek a békessége, és így az öröme, azt csak ő tudja betölteni. Nem a mi általunk hajszolt, örömnek gondolt dolgoknak a sokaságát összegyűjtve próbáljuk azt megtenni. Kedves testvérek, az az öröm, amit Isten ad, az még a nehézségekben is öröm marad. Még akkor is, hogyha nehézségek jönnek, akár haláleset családban, akár munkahely elvesztése, akár megromlott kapcsolatok feletti elkeseredés, és sok mindent sorolhatnánk erre. Gyereknevelésben való kudarcok. De az a belső öröm, amit Istentől kapunk, az megmarad. És ez egyébként sugározhat kifelé is. Nyugodtan fogalmazhatnánk így is, hogy boldogság. Mert az egy állapot az Istennel való kapcsolatból, hogy mondjam így, jön. Azt mondja az apostol, mindenkor így álljatok Isten színe előtt. Az öröm legyen, ami meghatároz benneteket. A tőle kapott, az a belső öröm, ami kifelé sugározhat. Aztán ezt is olvastuk, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus által a ti javatokban. Régi fordításban így olvasjuk a Károlyban, hogy mindenben hálát adjatok. Talán így kicsit félreértés lehet. Egyrészt mindenért úgy kell hálás lenni, amit megkapunk. A mai világ hálátlan világ. Saját gyermekeimről látom azt, hogy sokszor semmi nem elég. Ugye oly sok mindent kapnak, és kicsi, kevésnek gondolják. És van, hogy emlékeztetem őket, hogy tőlünk a világban sokkal szegényebbek is élnek, általánosságban beszélek. Mi a világnak azon a kicsi részéhez tartozunk néhány százalékához, akik ilyen jó módban élnek, bár mindig mi csak azt látjuk, hogy vannak még tőlünk jobb módban élők is, és bizony pár ezer kilométerrel délre Afrika belsejébe, a Száhel övezetben, azzal töltik el emberek napjuk nagy részét, hogy iható vizet keresnek, vagy visznek haza a családjuknak. El se tudjuk képzelni, milyen ez. Hiszen természetes, megnyitjuk a csapot a konyhában, a fürdőszobában, éppen hol a lakásban, és iható, tiszta víz jön belőle. Vannak helyek a világban, milliókat, százmilliókat érint, vagy milliárdokat, akiknek nincs iható, tiszta vízük. És ez csak egy dolog, amit mondtam. Nem beszélve az élelemről, és ezek csak alapvető dolgok. Vagy hogyha hideg van, akkor meg tudjak melegedni, mert van mivel begyújtani. És ezek megint csak alapvető dolgok. Nem is beszélek a többiről, nekünk mennyi minden adatik. Nézzünk szét otthon a lakásban. Sokszor mennyi felesleges kacat. Ilyenkor, évkezdéskor mindig összeszedjük a gyerekeknek is a kirót, ruháit. Van, ami rajtuk se volt, mert megvettük, de aztán nem tetszett. Vagy akár sok minden, mert férni nem lehet már tőle. És természetesen az ember nem csak úgy, ha lehet értékes, akkor továbbadja. De azért úgy elgondolkozik, hogy mennyi minden. Vagy nézzünk szét az élelmiszer kamránkba. Mennyi minden. Sokszor ilyen szelektálás is, hogy ennek már lejárt a szavatossága. Pedig úgy gondoltuk, szükségünk lesz rá. Kedves testvérek, mennyire hálás a mi szívünk. Valóban Hála adással vagyunk-e mindenért, amit megkaptunk? És egyébként, ahogy mondtam, ez az ige úgy is jelenti mindezt, hogy amibe Isten beleenged bennünket minden helyzetben. Mert van úgy, hogy azt gondolnánk, ez nekünk nem jó. De más az Isten szerint való jó, és más az, amire úgy gondolnánk, hogy ez nekünk jó. És bizony Isten még a keserűségeket is tudja a javunkra változtatni. Ismerjük ezt a szép Zsoltár verset, bizony javamra vált a nagy keserűség, sőt, elhangzik ez a királyok könyvében is, ahogy felkiált az egyik király, ahogy beengedte Isten nehézségekbe az életét, és utána, miután kikerül ebből, visszatekintve látja azt, Isten javára fordította. Nagyon sok bizonságtétel hallhattunk már, vagy olvashattunk azokról a helyzetekről, amikor valaki nehézségekbe került, és hogyha kikerülve abból azt mondhatná Isten, hogy na most újra lehetséges lenne, akkor kikerülnéd ezt a nehézséget, azt mondanák, hogy nem. Mert Isten tanította őket ebben, formálta az ő jellemüket. És egészen más emberekként jöttek ki egy nagy nyomorúságból, egy nagy keserűségből, mint annak előtte voltak. Isten a szenvedésben is tanít, formál. Ez is hozzátartozik a megszentelődésnek az útjához. És még ilyet is olvastunk, de mindent vizsgáljatok meg, jól tartsátok meg, mármint a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Kedves testvérek, mit engedünk be a mi életünkbe? A mi értelmünkön van egy szűrő, hogy az, ami jó Isten szerint való jó, itt megint csak ez a kategória, nem a mi kategóriánk, ami szerintünk jó, az ember szerint jó, hanem ami Isten szerint jó, azt engedjük be az életünkbe. Vagy pedig így mondom, hogy szinte mindent, sőt, amiről tudjuk talán, hogy káros is, de beengedjük-e. Van-e ott egy szűrő? A gondolatokat megszűrni, Krisztus elé vinni, hogy az nem érgezze a szívünket. Mennyi minden ömlik ránk, ami szemét ebből a világból, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ez az igazság. Beengedjük-e az életünkbe? Vannak-e ilyen szűrők, értelmi szűrők a gondolkodásunkba, amiről tudjuk, hogy káros, ami rombol, ami tönkretesz, az beengedjük-e? Vagy tudunk oda szűrőt tenni, és tudjuk, hogy ez számunkra rossz, ez káros, az maradjon kívül. Kedves testvérek, annyi minden következik ebből, hogy itt is jelent az a megszentelődés útja, felsoroltunk több mindent, egyrészt hagyjuk, hogy Isten szent lelke égesse mindazt belőlünk ki, ami nem odavaló. Így mondtuk a salakanyagot. Aztán azt is, hogy a prófétálást, a prófétai szót, de általánosítva Istennek a szavát, az intőt is, hogy hallgassuk meg, hogy érjen el a szívünkig. Aztán megvan-e ez az alaphelyzet, hogy a mi életünk imádságos élet. Így mondta itt az apostol, szüntelenül imádkozzatok. Aztán a hálaadás, akár amibe Isten beleengedett abba, még hogyha először nehéznek is tűnik. A jellemünket akarja formálni ezzel. Vagy éppen, hogy mit engedünk be az életünkbe. Megvan-e a szűrő? Vagy pedig hagyjuk, hogy a világ ránk ontsa a szemetét. És hát olvastunk még előtte ilyet is, ez pedig már a közösségre vonatkozik. Itt nagyrészt az egyénről volt szó, de így kezdődött a szakasz. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. És álljunk meg egy picit, mert még van még egy igevers. Tehát, hagyd mondjam így, hiszen most visszafelé mentünk a megszentelődés útja. Először megnéztük, hogy bennünket személy szerint hogy érint ez. Mit is kell megtennünk? És mi az, amit nem kell, el kell hagyni, ki kell zárni az életünkből. És utána már így fordulhatunk a közösség felé is. Akkor már a mi életünk, a cselekedetek is, meg a gondolat is már megtisztított. Jobban meglátjuk a másikat, aki szenved, aki segítségre szorul. a mi régi természetünk szerint elmennénk mellette. Vagy pedig ez a világ törvénye, akár a másik fejére taposva előbbre jutni. Isten törvénye nem ez. Miket is mond itt a gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak, nem csak a tesszalonikaiaknak, itt most nekünk is. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, buzdítsátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Azaz, ha valaki gyengébb, azt tudja az erősebb emelni. Ez a mi tisztünk. Vagy ha valakit buzdítani kell, és a mai világban is hogy ne kellene buzdítani, oly sok a kétségbe esett ember. Oly sok az olyan ember, aki valahogy úgy kicsit, bocsánat, így mond, megrecsent az ő élete. Már magában sem biztos. És hogy minden eltűnt, minden talaj a lába alól. Hogy ne kellene buzdítani és bátorítani? Vagy éppen a tétlenkedők. Mindenkorban voltak, ma is vannak ilyenek. Isten buzdít bennünket a szorgalmas munkára, nem a tétlenkedésre. Ott Tesszalonikában, egy kikötőben, sokszor ismerve azt a világot, ma sem sokat változott ez a világ, sokszor ott a tétlenkedő, nem csak ott, nálunk is. Azt mondja az ige, buzdítani őket. És hát magamra nézve meg különösen értem, érzem, legyetek türelmesek mindenkihez. Hát abban a türelemben sokszor mi hamar kiszoktunk fogyni. Arra biztat bennünket az ige, hogy a közösség felé pedig így szolgáljunk, Isten népe felé így szolgáljunk. Ez az első kör, de van egy tágabb is. Kifelé, a kívülvalók felé. Itt szoktuk mondani, a világ felé, a még Istent nem ismerők felé. Még egy igevers maradt így, erre vonatkoztatva is, felolvasom, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszét rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mi a mi régi természetünk? Ha megbántanak, ha rosszat okoznak nekünk, akkor ezt visszaadjuk. Lehetőség szerint még nagyobbat ütve a másikon, mint amit mi kaptunk, nehogy eszébe jusson még egyszer bántani bennünket. Ez nem Isten törvénye. Isten törvénye, és logikusan is igaz, a rosszat csak jóval lehet meggyőzni. A rosszat rosszal meggyőzni nem lehet. Olyan egyszerű, olyan érthető, mégis olyan nehéz gyakorolni. És milyen jó, ebben sem vagyunk egyedül, hanem Isten az, aki segít ebben bennünket. Hogy ami rögtön való válaszunk, természetünknél fogva, ne a régi jöjjön elő, hogy a rosszért rosszra felelünk, hanem az isteni válasz, a rosszért jóval, a rosszra jóval feleljünk. Kedves testvérek, egy egész életprogram, egy egész életre szóló program van ebben a néhány igeversben, ahogy az apostol elköszön egy időre a gyülekezettől, hiszen tudjuk, van még egy levele, egy hozzájuk írt, nem csak nekik íródott, ahogy mondtuk, nekünk is íródott. Isten szava ez hozzánk. Tehát megélni mi az, ami a megszentelődés útja. Hiszen ott nem állhatunk meg, ha megértettük Isten üzenetét, és megfordult a mi gondolkodásmódunk, megtértünk hozzá, hogy szoktuk mondani, el kell hozzá közelednünk is, el kell indulnunk ezen az úton, hogy közeledjünk hozzá. Ez a megszentelődés útja. És először Isten górcső alá veszi a mi életünket, megvizsgálja a dolgainkat, valóban hogy van, kérjük-e a segítségét, az ő lelkét, aztán ott van-e az ige számunkra, hogy fontos útmutatás, meg az arra adott válasz, az imádság, aztán mi következik ebből, valóban örömmel telje az életünk, és hálaadással telje, és hogy mi következik ebből a közösségre nézve, a körülöttünkre nézve is, tudunk-e bátorítani, ha kell inteni, ha kell felkarolni a másikat, és tudunk-e türelmesek lenni, és hogy a rosszra hogyan válaszolunk. Hadd olvassam fel egyben még egyszer ezt az ige szakaszt, a következőképpen hangzik. 1. Tesszalonikai levél, 5. fejezet, 14. verstől így szól. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztossátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszét rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, vigyük a mi gondolatainkat, imádságunkat Isten színe elé, majd ahogy szoktuk utána, közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szembesítesz bennünket a te szavaddal, üzeneteddel. Köszönjük, Urunk, hogy meghallhatjuk ezt, hogy megnyithatjuk a szívünket a te üzeneted előtt is. Hadd kérjünk, Urunk, hogy valóban te légy, aki tisztogatsz bennünket. És add, hogy őszintén oda tudjuk tárni a bűnöket, vétkeket is, ahol ellened vétettünk. Köszönjük, Urunk, hogy futhatunk a kegyelem trónusához, mindezt imádságban elmondhatjuk neked is. Köszönjük azt is, hogyha tudunk bocsánatot kérni azoktól, akiket mi bántottunk meg. Urunk, hadd köszönjük meg azt is, hogy úgy is figyelmeztetsz bennünket, mint közösség, hogyan éljünk. Milyenek a te törvényeid, és látjuk, homlok egyenest mások, mint a világban uralkodó törvények. Add, hogy így is tudjuk ezeket teljesíteni. Ne csak egyénileg épüljünk, ne csak egyéni legyen a megszentelődésünk, hanem mindezt közösségben tegyük, hiszen közösségbe hívtál bennünket. Úgy tekintesz ránk, mint a te népedre. Add, Urunk, hogy meg tudjuk ezt élni egymás felé. Adj nekünk ehhez erőt is. Adj nekünk ehhez akaratot. Adorunk, hogy ne a kifogásokat keressük, hanem a te erődet, azt a megújítót, a mindenünket átjárót. Hadd kérjünk, Urunk, most diákokért, gyerekekért, hiszen oly sok gyermek újra elindulhatott az iskolába, hadd köszönjük meg ezt neked. Köszönjük, hogy vannak tanárok, tanítók, van épület, ahova elmehetnek, ahol oly sok mindent megkapnak, hogy valóban az ismeretekben gyarapodjanak. Köszönjük, hogy vannak tankönyveik, ez sem mindenhol természetes a világban. És Urunk, áld meg a tanárokat és tanítókat, adj nekik bölcsességet a fegyelmezésben, a motiválásban, és add, hogy szeretettel tudjanak fordulni és türelemmel diákjaik felé. Urunk, hadd kérjünk családokért, házaspárokért, adj megújulást a házasságokban, adj bűnvallást egymás felé, hogyha kell. És Urunk, add, hogy gyógyuljanak ezek a sebek is egy-egy házasságban. Hadd könyörgünk a gyermekekért is, hiszen fejlődhetnek, erősödhetnek egy-egy családban, de bizony, ha nem olyan az odafigyelés, ha mindig csak a feddőszót kapják, akkor bizonyán is távolodhatnak szülőktől a gyermekek. Urunk, adj nekünk bölcsességet mindig intésben is, bátorításban is, add, hogy mindig a szükségeset adjuk gyermekeinknek is, vagy éppen ezt kapjuk, Urunk, te tőled, mint akik mennyei atya előtt állunk, mint a te gyermekeid. Hadd kérjünk, Urunk, időseinkért is, kérünk, hogy újítsd az ő belső emberüket, bár látják, hogy a külső az meg napról napra romlik. Urunk, adj nekik ilyen növekedést, és add, Urunk, hogy mi is türelemmel, szeretettel legyünk feléjük, Kérünk betegeinkért, a gyógyulást, Urunk, ez is a Te kegyelmedből van, de különösképpen lelki megújulást, teljeset. Könyörgünk, Urunk, a következő hetünkért, sokféle munkánkért, Te ismered így is a mi életünket, kérünk, hogy Te hordozz bennünket, Te légy, aki vezetsz bennünket. Kérjük ehhez szent lelkedet és a Te igédet. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejező énekünk az új énekeskönyvből a 782. dicséretünk, mind a három verszakát énekeljük el. Régen volt már ez a dicséret, mindig figyelünk a bibliai üzenetre is, most is ezzel párhuzamban, így kezdődik: örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.